Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Akit gyermekkorában rendszeresen ágynemű tartóba zártak a szülei, az felnőttként kevés eséllyel lesz képes egészséges gyermeknevelésre. Márpedig ilyen esettel is találkozott munkája során Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális fejlesztési igazgatója, akivel Sánt András beszélgetett a családon belüli erőszak fajtáiról, illetve a védekezés lehetőségeiről.
Mit jelent az, hogy családon belüli erőszak? Tehát itt a párkapcsolati erőszakra és a gyermek bántalmazásra kell gondolni elsősorban?
Elsősorban igen, de ide értünk minden olyan családtagot, rokont, aki valamilyen kapcsolatban van a családdal, akár még az élettársat is ide tudjuk venni, nagyapa, nagymama, testvéreknek a testvérei, tehát mindenféleképpen fontos a rokoni szál, és az, hogy ezek közeli hozzátartozók.
Tud mondani konkrét eseteket, hogy mi minden előfordulhat az életben, amire a szerencsésebbek nem is gondolnának? Tehát, hogy milyen erőszakos történetekkel találkozott már pályafutása során?
Sajnos nagyon széles a spektrum a bántalmazásnak. Én találkoztam olyan helyzettel is, amikor az egyik szülő olyan szinten kontrollálta a párját, hogy megszabta neki, hogy mikor mehet el otthonról, akkor kivel találkozhat, kit hívhat fel telefonon. Amikor mondjuk hazajött a munkából, akkor meg kellett mutatni a telefonját, hogy kiket hívott, az e-mail címének mindenféleképpen meg kellett adnia a hozzáférhetőségét, a Facebookjának meg kellett adnia a kódokat, ahol ő ezt meg tudta nézni. Tehát ez is bántalmazásnak minősül is. Aztán találkozunk sajnos nagyon sokszor nagyon brutális veréssel, amikor nagyon komoly fizikai bántalmazásnak van kitéve. Az egyik szülő, foglalkoztunk már olyan esettel is az egyik krízis központunkban, ahol ki volt kötözve az édesanyja, és hát addig verte a brutális apa, amiben nem vallotta azt, hogy ő megcsalta. Persze nem csalta meg, csak így hagyta abba a bántalmazást. Ilyenkor olyan helyzettel is találkoztunk, amikor a nő becsmérelte a férfi partnerét, provokálta például, megütötte a férfit, és azt szerette volna elérni, hogy ő visszaüssön. Abból a kapcsolatból is menekülni kellett, hogy azt is átéltük, mert olyan felnőtt emberrel találkoztam, akinél azt tapasztaltam, hogy ő hiába van három gyereke, a legkisebb gyerek akkor volt, azt hiszem, hogy egy ilyen egy hónapos, amikor bekerültek a családok átmeneti otthonába, és ő nem volt hajlandó fölébe venni a gyermeket. És akkor elkezdtem beszélgetni az apával, hogy miért nem szereti a gyereket. Csak azt mondta, hogy elmondja nekem, hogy őt hogy szerették. És neki alkoholista szülei voltak. Reggel elmentek a szülők otthonról, őt bezárták egy ágynemű tartóba, hazajöttek részegen a szülők 4-5 óra múlva, kivették az ágynemű tartóból, ő ott köstet pisilte magát, ezért jól megverték, majd leültették enni. És azt mondta, hogy ő ezt kapta otthonról. És mondta meg, hogy próbálja ki azt, hogy megsimogatja a gyermekét. És amikor legközelebb találkoztam vele, akkor könnyes szemmel mesélte azt, hogy a nagyfia, akit megsimogatott, oda bújt hozzá. És hogy ő még soha nem élte azt át, hogy az ő gyereke oda bújik hozzá, mert ő soha nem próbálta még ezt ki. Az a baj, hogy olyan sérülések keletkeznek a kapcsolati erőszakból, meg felnőtté válva, és nagyon sokszor képtelen lesz az egészséges kapcsolatra, képtelen lesz az egészséges gyereknevelésre, akkor, hogyha azokat a traumákat, amik gyerekkorban ők elszenvedtek, azokat nem dolgozzák fel.
A felsorolásból eleinte legalábbis úgy tűnt, hogy csak férfiakról beszélünk. Ki lehet erőszaktevő a családban? Kizárólag az apa, vagy az anya is, netán a gyerek is?
Azt lehet mondani, hogy lehet mindenki. Lehet az anya, és lehet az apa, tehát a szülők főként. És nagyon fontos, hogy kerüljük azokat a sztereotípiákat, amikor rá akarunk húzni egy bántalmazó szerepet mondjuk csak az apára. De olyannal is találkozunk például, hogy amikor a szülő mondjuk a családból eltávozik, a bántalmazó szülő, akkor nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy mondjuk a legnagyobb fiú az átveszi a bántalmazó szerepet, és kvázi elkezd uralkodni a családon, és azt kezdi el csinálni, amit látott az ő szüleitől, tehát kvázi ő válik bántalmazóvá. És hogy ilyenkor sajnos azt kell mondanunk, hogy a gyerek is bántalmazóvá vált. Nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben a gyereket abszolút nem szabad bűnbakként kezelni, hanem segítséget kell adni számára abban, hogy az a viselkedés, amit ő tesz, az nem jó, és hogy másképp kell a nehézségekhez vagy a problémákhoz viszonyulni.
Egyébként az erőszak az a hatalmaskodásról szól? Tehát az erőszaktevő hatalmat akar gyakorolni a másik fölött?
Igen, általában az, hogy ilyen kontroll alatt tartani, és hogy igen, nekem hatalmam van a másik felett, és szóval ilyen eltárgyalsított, hogy te az enyém vagy, és én azt csinálok veled, amit akarok. Ennek nagyon sokszor van egy ilyen üzenete.
És az erőszaktevő feltétlenül agresszív személyiség az élet minden területén? Vagy előfordul, hogy máshol például a munka munkahelyén, baráti kapcsolatban éppen hogy elnyomott?
Hát azt nem mondanám, hogy el volt, de hogy azt látjuk, hogy nagyon sokszor, amikor kerül egy erőszaktevőről, hogy te jó ég mit csinál otthon, akkor a közvetlen környezete, mondjuk a munkatársai, vagy a szomszédok ilyen hihetetlenül néznek rá, hogy te jó ég, hát nem tudom, 10 éve vele dolgozok, és egy rosszót nem szólt senkihez se, semmiféle agresszív cselekedete nem volt. Amikor átjártak hozzá, akkor is nagyon kedves volt. Tehát, hogy nem mindig látjuk, és hogy én is találkoztam már olyan bántalmazókkal, amikor így elkezdtem vele beszélgetni, és ha nem ismertem volna a hátterét, akkor azt mondtam volna, hogy egy végtelenül intelligens, udvarias emberrel állok szembe, és beszélek vele. Nem is feltételeztem volna azt róla, hogy azokat a szörnyűségeket, amiket meg tudom, hogy ő elkövetett, ő erre képes.
Akkor ezek szerint nem is feltétlenül a gyakran hangoztatott társadalmi közönyről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy sokan a környezetükben sem tudnak arról, hogy ismernek egy-egy erőszaktevőt.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ezért nagyon jól tudják ezt átszázni, illetve azért azt is látjuk, hogy nagyon kifinomult technikáik vannak például arra, hogy hova kell ütni, hogy ezt például ne látszódjon. Így kvázi nem derül ki, hogy valaki mondjuk fizikailag bántalmazza az ő párját.
Van egy kampányuk, amely a Vedd észre címet viseli. Ezzel mi a céljuk?
A Vedd észrevel mindenféleképpen egyfajta elgondolkoztatás volt a célunk. Ez az elsődleges, hogy bár ott is egy elég furcsa kép, van ott egy család, és van ott egy papírzacskó, ami rajta van, hol az apa fején, hol az anya fején, hol a gyerek fején, és ugyebár ennek az acskónak egy vigyorgó arc van rá rajzolva. És ennek az egyik fontos üzenete az, hogy nagyon sokszor, aki elszenvedi az erőszakot, annak kifelé azt kell mutatnia, hogy minden rendben van. Ez egy kényszeredett mosoly kell, hogy legyen. Ez az egyik része. A másik része az, hogy a kampány szemlélteti azt is, hogy nem akarunk sztereotíp gondolkodást ebben, hogy igen, a családban bárki lehet bántalmazó. Tehát, hogy ezek a szerepek nincsenek egyértelműen leosztva. Illetve a harmadik célunk pedig az volt, hogy ne csak a fizikai és a szexuális erőszakról beszéljünk, hanem arról is, hogy ez sokkal szélesebb, és hogy a fizikai és a szexuális bántalmazás az csak egyfajta típusa. Ott van ugyebár az érzelmi elhanyagolás, ebben a kérdésben ott van az izoláció, amiről mindenféleképpen kell, hogy beszéljünk a megfélemlítésről. A lelki bántalmazás volt, ez egy sokkal szélesebb spektrumban kell, illetve az, hogy vedd észre, az pedig arra próbálja ösztönözni az embereket, hogy ha észrevettük, hogy baj van, akkor minél hamarabb próbáljunk meg kilépni egy kapcsolatból, mert ahogy telik az idő, annál nehezebb kilépni.
Egyébként tehát, hogyha félresiklott egy család a kapcsolati erőszak miatt, attól még akár együtt is maradhat? Tehát együtt is lehet szétesett egy család?
Attól függ, hogy ez milyen súlyos, hogyha például azért van bántalmazás, mert hogy olyan szülők kerültek közel egymáshoz, ahol mondjuk egy állami gondozott háttér volt, és az a gyermek soha nem látott mintát, hogy olyan kell konfliktus megoldani pozitív módon, és az ő szerep repertuárjában az agresszivitás volt ott. Ezt lehet fejleszteni, ezen lehet változtatni, akkor előfordulhat az, hogy együtt lehet maradni. Azért azt látjuk, hogy nagy százalékban azért egy bántalmazói kapcsolatnak azért a vége az lesz, hogy elválnak a szülők, és megszűnik a kapcsolat. Ha eljutunk oda, hogy mernek lépni, mert azért azt látni kell, hogy azért többségében a családok nem lépnek, és 10-20-30 évet is eltöltenek bántalmazói kapcsolatban, hogy akár sem az életük végében nem maradnak egy ilyen bántalmazói kapcsolatban.
Nem lehet, hogy éppen attól rettegnek, hogy a bántalmazó utána is utol fogja őket érni, tehát hiába válás.
Így van. Azért azt látunk el, hogy egy bántalmazót akkor fog merni kilépni egy kapcsolatból, hogyha látja azt, hogy biztonságban van, ha látja azt, hogy olyan segítőrendszer működik Magyarországon, ahol van esély arra, hogy el tudjon menekülni, hogy el tudjon bújni, hogy titkos helyre kerüljön, hogy nem kell attól tartania, hogy bármikor megtalálhatja őt a párja, ha van olyan személy, aki fel tud neki vázolni egy új életutat, mert hiszen az azt jelenti, hogy ha valaki elköltözik a bántalmazótól, akkor nagyon sokszor egy teljesen új életet kell kezdenie.
És működik ilyen biztonságot adó rendszer ma Magyarországon? Tehát az erőszak elszenvedői mit tehetnek? Kihez fordulhatnak, hogy jobbá váljon az életük?
Én azt gondolom, hogy 2005-ben elkezdődött kialakításra került egyfajta rendszer, ami folyamatosan fejlődik. Tehát, hogy azóta jelentős változások történtek, ami korán sem tökéletes még. De most már azért 14 krízis központ működik az országban, ahova el lehet menekülni. Titkos menedékházat működtet pont a mi szervezetünk, de ez is ugyebár állami finanszírozásból történik. Az is lényeges, hogy például a finanszírozását ebben az évben megemelték ezeknek a központoknak. Akkor félutas házak működnek most már, hogy az a bántalmazott család, aki teljesen újra akarja kezdeni az életét, az fel tudja építeni újra, akár 5 évig is olyan lakásban lakhat, ami elegendő lehet ahhoz, hogy újraépítse az életét, hogy ez a rendszer már működik. Ha a biztonság részéről nézem, akkor azért vannak ennek még gyenge pontjai. Például a gyenge pont az, amikor el kell menni egy bírósági tárgyalásra, és mondjuk közös folyosón kell, hogy üljön a bántalmazó és a bántalmazott. Itt már vannak olyan praktikák, amit például a jogászaink alkalmaznak, hogy kérik a bírót például, hogy hívja be fél órával hamarabb a bántalmazót, és engedje el később fél órával a tárgyalásról. És akkor el tudjuk már kerülni azt, hogy ők találkozzanak a folyosón, de ugye ezek még praktikák, és ez nem azt jelenti, hogy már egy olyan standardben tudunk dolgozni, ami biztos, hogy megoldja azt, hogy nekik ne kelljen találkozni. Akkor azt is látjuk, hogy amíg egy-egy tárgyalás nagyon hosszú ideig tart, addig számtalan olyan pontja van ennek az esetnek, amikor elbukhat, amikor azt mondja a bántalmazott, hogy most már elege van az állandó bíróságra járásba, hogy megint el kell mondani, hogy mi történt velem, belefárad, és azt mondja, hogy inkább nem, inkább visszavonja a feljelentést. Tehát még vannak azért olyan pontjai ennek a történetnek, ami még van mit fejleszteni, de én azt gondolom, hogy elindult egy folyamat Magyarországon, és hogy elkezdtek kialakulni olyan rendszerek, amelyek valódi segítséget tudnak nyújtani ezekben a helyzetekben.
Az elmúlt percekben Rácsok Balást, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális fejlesztési igazgatóját hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja még nem ért véget, nem sokára rövid hírekkel folytatódik az Inforádió műsora, majd aztán folytatjuk a magazin műsort.